Hát nagy szeretettel köszöntjük, nem Gödön, hanem Tai Sionhegyén, de a Gödszőligeti gyülekezet közösségében. Pap László Erzsike néni testvérünket, sokan személyesen is ismerhetjük, találkozhattunk vele az Úr harcának több frontján, és Isten áldását kérjük a közöttünk végzendő szolgálatára.
Nagyon szépen köszönöm a köszöntést, és azt, hogy az Úr valóban én is kértem, hiszem, hogy itt van velünk. És minden, ami majd elhangzik, az az ő felügyeletében és akaratából hangzik el. És imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged. Áldunk téged azért, mert érdemled. Áldunk téged azért, mert egyedüli úrként jelen vagy az életünkben. És áldunk téged azért, mert ki egyénenként is megtapasztalta a te urvoltodat, és nagyon jól tudja azt, ha te nem tekintenél reán kegyesen, akkor a mi életünk semmit érő élet lenne, a mi életünk valahol bolyongana a világ útvesztőiben, de mert reán tekintettél, mert fontosak vagyunk neked, mert kegyelmes úr vagy, éppen ezért ide vezéreltél mindnyájunkat. És nem csak, hogy ide vezéreltél, hanem találkozni akartál velünk. Ezért hívtál ide. Beszélni akarsz velünk, mert fontos mondani valód van mindannyiunk számára. Uram, áldalak és magasztallak téged mindazért, ami az én életem folyamán velem történt. Akár jó volt emberi szemmel nézve, akár rossz emberi szemmel nézve. De köszönöm neked, és áldalak érette, hogy amikor elkezdetted a te munkádat, nem hagytad abba, nem mondtál le rólam, hanem vezettél tovább minden akadályon, buktatón, legyőzve engem, legyőzve az énemet, hiszen már győztél a sátán felett. Így én már kisebb akadály voltam. De köszönöm, köszönöm a győzelmedet, köszönöm, hogy tied vagyok, és köszönöm azt az életet, amelyet veled lehet járnom. Uram, kérlek téged, engedd meg, hogy mindaz, ami elhangzik, ne maga mutogatás legyen, hanem valóban rólad lévő bizonyságtétel, olyan, amelyik a te nagyságodat, szentségedet, a te dicsőségedet mutatja. Köszönöm, Úr Jézus. Köszönöm, hogy téged nem hiába kér senki, mert aki kér tőled, az mind kap. Kap mindig azt, amire éppen szüksége van. Nekem arra, hogy itt végig el tudjam mondani, amire te készítettél fel, és azoknak, akik itt ülnek velem szemben, arra, hogy helyén kezeljék mindazt, amit hallanak. Áldalak ezért, Uram. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, most, amikor majd magamról fogok beszélni, hiszen tulajdonképpen valami olyasmire kaptam én felkérést, felszólítást, hogy olyan életbizonyságtételt tegyek itt előttetek. Beszéljek magamról, de ugyanakkor mégiscsak valahol beszéljek az Úrról. Éppen ezért mindenkit arra kérlek, hogy amit tőlem most hallani fog, helyén tudja kezelni valóban, ne érrem nézzen, hanem lássa meg mögöttem azt az Urat, aki engem is elhívott, vezetett azokon az utakon, amelyeken jártam. Nem mindig úgy vezetett, hogy én engedelmesen kézen fogva mentem vele, de vezetett, ott volt mindvégig, és most pedig már így, úgy a vége felé egy útnak merem azt mondani, hogy lassan-lassan célba érek. Kezdem ott, hogy várt gyermek voltam. Várt gyermek. A családomnak lett volna egy gyermeke, nem lett. Szegény meghalt. Aztán végre megszülettem én, és utánam is meghalt, tehát nem csak várt, hanem féltett gyermek is voltam, aki bizony nagyon régen jött a világra, és akkor még minden megadatott ahhoz, hogy tényleg egy konszolidált családban nevelkedhessem. Mondom, először csak egymagamban voltam, és aztán telt múlt az idő, születtek testvéreim is. Visszanézve ma már tudom, hogy nekem azért kellett életben maradnom, mert az Úr Jézus valamit akart velem. Valamiért nem engedte, hogy én is a másik kettő sorsára jussak, hiába jött egyik betegség vagy másik, lehetett életben maradnom, és fejlődnöm testben, mert hiszen lélekben még nagyon keveset kaptam akkor. Igaz, reám végeredményben az a Jeremiás ige, amelyik azt mondja, hogy mielőtt az anyamében megalkottalak, már ismertelek. Olyan jó nekem erre visszanézve rágondolnom, ezt, mint egy indító igét, anélkül, hogy tudtam volna én akkor komolyan venni, és úgy elkönyvelni, hogy igen, rám is vonatkozott mindez, és nem csak Jeremiásra. Szálltak egymás után az évek, mondom, régen volt. Én a 30-as évek közepén születtem, tehát ki lehet számolni, ha akarjátok, de megmondom, 82 leszek bő egy hónap múlva. Úgyhogy, teltek múltak az évek, jött a háború, a konszolidált családi élet bizony abba maradt. Én láttam a háború borzalmait, a gyermekszem sok mindent rögzített, és olyan dolgokat is, amelyeket, ha az ember így elmondana, tátanátok a szátokat, hogy na, vagy szemeteket, hogy ilyen is van, ilyen is volt, tényleg, igen. Aki nem élte meg azokat az időket, nem tudja azt, hogy miken kellett átmennie egy gyermeknek, egy felnőttnek, és egy felnőttnek különösen azért, mert még gyermekek is voltak rábízva. Már akkor hárman voltunk testvérek, hogy a későbbiekben öten legyünk, vagyunk, mert most is meg vagyunk. Nos, apám a fronton volt, és anyám akkor még három gyerekkel járta az akkori háborús idők kálváriáját. De valahogy, ahogy ez is jött, az is jött, ilyen borzalom, olyan borzalom, egyik helyről a másikra menekülések alkalma, mindig a sötétségben felvillant valami világosság, és a végeredmény az lett, hogy megmenekültünk senkiben, sem apánkban, sem anyánkban, sem bennünk kár nem esett. Hogy ház, hogy lakás, hogy ez meg az elment a háborúval, az más kérdés. Mi megmaradtunk, megmenekültünk. Tehát valahol ebben is látom az Úr kegyelmét, hogy ő tovább akart vinni azon az úton, amelyen valamikor elindított. Még öntudatlan állapotban. A templomtól, Isten lététől, a hagyományos vallásosságtól nem voltam messze. Semmiképpen sem. Nagyapám kántortanító volt, apai nagyapám, úgyhogy már valahol ez is egy kicsikét predesztinált bennünket arra, hogy jártuk a templomot, ott voltunk, aztán jöttek a következő évek, és mindig ki kellett, hogy derüljön az, hogy bár a világ még forrongott körülöttünk valamiképpen, az országban is nagy-nagy változások mentek, hogy mindig egy oázis helyre vezetett engem az Úr. Kezdtem a református elemi iskolában az életet, aztán folytattam a református polgáriban az életet, hittanórák, ilyen alkalmak, olyan alkalmak, mindig ige közelében. És hálás vagyok Istennek ezért, hogy ez így lehetett. Így lehetett. Oázisok voltak ezek abban a viharos időszakban, amely végeredményben, a későbbiekben engem is, minket is elért. Mert eljött az az idő, bizony eljött. Az államosítás, a 48-as esztendő, ugye, amikor már húga nagylánynak számítottam. És ez az időszak, a változások ideje sok mindentől megfosztott. Sok mindent elvett, ami szépnek, jónak tűnt, de ez sem volt, hogy úgy mondjam, baklövés az mi Urunk részéről, hanem ő mindig tervszerűen munkálkodik, kinek-kinek az életében. Mert meg akarta nekem mutatni, és meg is lehetett látnom, hogy a továbbiakban is ő velem volt. Még nem ismertem személyesen, mégis valahol velem volt, mégis figyelt az én egész életemre. Nos, hát megtörtént, hogy nem vettek föl gimnáziumba, meg sok minden más, az iskola igazgatója kijelentette, hogy amíg ő az igazgató, addig én soha nem kerülök középiskolába. Na, nem csak ez, mondom, sok más is. Valahogy azt a serdülő kamaszleányt, aki én voltam, visszahúzódóvá, magába ruskadóvá tette, ilyen csúf kislány, mint én, volt a véleményem saját magamról. És akkor történt valami, mégpedig az, hogy az Úr terve működött. Szentendrén 2-3 évvel azelőtt indult el a ferencesek gimnáziuma, római katolikus, ugye, bizonyára itt mindenki ismeri, és hetedikként engem oda felvettek. És ez egy olyan furcsa, de olyan csodája volt az Istennek, hogy tudták, hogy református vagyok, csak mindent tudtak már rólunk, hiszen kikérdezték apámot, aki elment beiratni, és mégis felvettek. Jaj, de jó. Jó, tényleg jó lett. Ez is egy oázis volt. Egy olyan oázis, ahol nem kaptam vissza azokat a dolgokat, amik elvesztek. Mert még mindig az a kicsit visszahúzódó kis csúf szemüveges leány voltam magam szeme előtt, meg úgy egyáltalán, aki az előtt, nem lettem az a magabiztos, mint régebben, de mégis ott lett, az a hely lett az, ahol eljött annak ideje, hogy én személyesen találkozzam az Úrral. Ugyanis mint egyházi intézmény, természetesen a katolikusoknak volt hittanórájuk, na hát azért a reformátusoknak is legyen, és miután egy új lelkész került a Szentendrei Református gyülekezetbe, ő feljött, nem itt tartjuk itt eldugva valamelyik terembe, menjünk le a gyülekezeti terembe. Lent voltunk mindig a gyülekezeti teremben, és ott beszélt nekünk, beszélt Jézus Krisztusról, beszélt a kegyelemről, a szeretetről, a megbocsátásról, a természetesen a bűnt sem felejtette ki. És ahogy ott ültünk körülbelül, hatan, fiúk, lányok, vegyesen, egyszer csak a füzetem, szóval egy füzetlap került a kezébe, és fölírta János 3.16-nak azt a részét, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. És rám nézett, Erzsike, hiszi ezt? Nem a többinek mondta. Nekem. Erzsike, hiszi ezt? És akkor 17 évesen én eljutottam arra a pontra, hogy hiszem én. Most nekem válaszolnom kell. Nem azért, hogy tiszteljem meg azt a lelkét, hanem itt engem Isten kérdez. Tudtam, értettem. Ha én igent mondok, az nagyon jó lesz, de mondhatok nemet is. Viszont ez is, meg az is kihat a jövendő életemre. Annyira világosan emlékszem ma is erre a gondolat sorra, és valami belső, nem volt ott hang, semmi nem volt, különleges dolog. Mondj igen, és azt mondtam, igen. És tudjátok, akkor, amikor én ezt az engem megkérő úrnak kimondtam, az igen, abban a pillanatban engem egy olyan csodálatos érzés fogott el, amit nem tudok megmagyarázni. Valami hasonló, lányok, fiúk, amikor a pár, akit kiválasztottatok, azt mondta, hogy igen, hozzád megyek, igen, téged szeretnélek páromul. Valami hasonló, de nem az. Ez egy sokkal több, sokkal jobb valami volt. Egy olyan kibeszélhetetlen bizonyosság is támad bennem, hogy nem leszek ezentúl egyedül. Nem számít, hogy csúnya kis szemüveges, vagy ez vagy az vagy. Semmi nem számít. Itt az számít, hogy valaki megkérte a kezedet, és te igent mondtál. Ez számított. Ez töltötte be az életemet. Nos, ma már tudok egy igét, amelynek nagyon örülök, hogy miért is lehetett ez. A negyedik Zsoltár negyedik verse úgy hangzik, mert kedveltjévé választott az Úr. Kedveltjévé. Ó, sokat tudnék még idézni eféle igéket, de ez, mert kedveltjévé választott. Olyan jó érzés volt, olyan jó volt, hogy ma már így módon tudós fejjel ezt meg is tudom fogalmazni. Nos, testvérek, tehát hatalmas volt ez az egész. És hadd mondjam azt, ne döbbenjetek meg, hatalmas dolog szeretetnek lenni. Istentől szeretetnek lenni. Hatalmas dolog. Elcserélni semmivel nem kívánja, aki ebben részesül, hanem mindig ezt, mindig így, csak így, csak így, csak. Igen, mindig. Jó dolog ez, testvérek, és megtanított arra, hogy most már egy kis csúfszemüveges ide-oda, mindegy, felnőtt emberként tud vállalni őt, és azt az utat, amit eléd adott. Miért mondom ezt? Mert egy 17-18 éves leány már akkoriban is eladósorba került, én ugyan még érettségi elő, de lett egy komoly udvarlóm, aki komolyan gondolta, nem csak úgy tette a szépet, meg akart volna valamit, hanem feleséget keresett magának. És az Úr megerősítve engem, tetszett nekem, tetszett, pilótatának tanult, úgyhogy tetszett nekem az egyenruhája, minden, apám is katona volt, szóval az egyenruha nagyon közel volt az életemhez, tetszett, szerettem. És el lehetett neki mondani, hogy én az Úr gyermeke vagyok. Életét adta értem, megváltott engem. Ő nem az. Ő nem az Úr gyermeke. Én nekem felelőtlenség lenne ez, hogyha hozzákötném az életemet, különben is. Én, ha választani kell, és én választottam. Én az Urat választottam. És ő mellette maradok. Megértette. Nehezen, nehéz volt a búcsú számára, nekem megkönnyítette az Úr, nem volt olyan rettenetes. De látjátok, azonnal eljutottam idáig, és nem akartam volna ezekről a fajta dolgokról is beszélni, de kell a következendők miatt. A következendők miatt van szükség erre. Mert egy új szakasz jött az életemben. Egy egészen új szakasz, aholva végeredményben igen sok dolog vezetett el engem, és az első ezek között mindenképpen az volt, hogy úgynevezetten sikeresen befejezve az érettségi egyáltalán 4 év gimnáziumot, nem vettek fel az egyetemre. Jött a szokásos szöveg, megfeleltem a felvételén, de helyhiányába, stb. És rengeteg más is jött közbe. Kezdődött az életszakasznak az a tortúrája, amit nem csak én egyedül, de sok más is kellett, hogy átéljen az 50-es évek közepén. Mert 55-ben érettségiztem. Nos, végül is, mert én orvos szerettem volna lenni, nem lehettem orvos, nem vettek fel, akkor is egészségügyi leszek, bocsánat, hogy itt ráütöttem az urasztalára, akkor is mondtam, én nagy büszkén és gerincesem, és így jelentkeztem egy középkádereket képző egészségügyi iskolába, nem vettek fel. De az Úr mégiscsak azt mondta, hogy na, jó, menjél csak oda, menjél csak. Megengedem, megengedte, nagy keservesen felvettek. És azért, hogy velem volt végig ott is, mindig olyan pozícióba kerültem, és nevettem ugye, amikor itten ezt az igét húztam ki, hogy ti férfiak, és az Anna itten kuncogott, hogy ő gondolt valamire. Igen, valahol egy férfias tartás mindig volt, vagy van bennem, nem tudom. Tudok határozottan, keményen kiállni a mellett, ami mellett ma már, hiszem, hogy az Úr akarja, hogy kiálljak. Szóval valahogy akkor is bennem lévén csirájában ez. Mindig olyan helyzetbe kerültem, hogy a kisnővéreknek gyakorlati oktatójává neveztek ki, meg hát hasonló dolgok. Élveztem azt is, szerettem volna orvos lenni, de szerettem lényegében ezt is. És ami jó volt, háttérként, miután ez Pesten volt, a Calvin téri ifi hívő fiatal testvérei. Ott voltak velem, ott voltak mögöttem, együtt élhettem vele ezeket az éveket. Mert bizony jött 56. Jött 56, amikor félkészen, mert még oklevelünk nem volt, vizsgák, záróvizsgák nem voltak, mégis ki kellett kerülni kórházba, ahol megint csak talpára kellett állni az emberre, és tenni azt, amire még igazán felkészítve sem volt, de valahol mégiscsak megtettük a szükségeset, én magam is. És ahogy telt múlt az idő, eljutottam valahova. Kiemelt helyzetek egyik a másik elő, után. De itt muszáj megállnom, mert az a lelkész, aki ugyancsak a budapesti Calvin térről, ahol beosztott volt, került ki Szentendrére utódjának az öreg lelkészünknek, tudva, hogy megtértem, tudva sok mindent rólam, ismerve, bizony sok szolgálatot is bízott már akkor rám, és úgy döntött, hogy jó szándékból az Úr irányította a gondolatait. Bevitt engem a budapesti teológiára, előadásokat hallgattam, aztán a 57 volt ez körülbelül, előadásokat, megismertem professzorokat, hallgatókat, akik aztán a későbbi életben testvéreim, jó barátaim lettek, sőt, lelkipásztorokat ismertem meg, akik életük kezdetén voltak, mert egy kicsit kerítőnő is volt ez az én lelkészem. Úgy gondolta, hogy ennek a leánynak egy lelkész kellene élete párjául. Na, nem lett belőle semmi, hiszen ő is tudta, hogy nem az ő oda hurcolása, vagy az ő tervei fognak az életemben valóra válni, hanem az Úr akarata. Na, tehát kórházban vagyunk, elmúlt 56, konszolidálódnak úgy, ahogy a dolgok. Megjártam a főutcai bíróságot, főügyészséget, mert hát közel volt még annak a lehetősége is, hogy valahol belekeveredek valami bírósági ügybe, de nem lett belőle semmi végül is, de a szemellenzős továbbmenetel jellemző volt rám. Mikor eljött az az idő, hogy dolgozván a Nagyvárad téren a Heimpál gyermekkórház egyes csecsemőjén, amelyik az igazgató főorvos úr osztálya volt, rólam mindenki tudta, ki vagyok, mi vagyok. Azt is tudta, hogy az Úr megbíztatott azzal, hagyjak fel ezzel az egészségügyel, és menjek el a teológiára. Egyszer már úgy hallatlanul visszautasítottam, hiába a mézes madzag bent, hogy nézzem meg, lássam meg, milyen az. Mégiscsak menjek el. Jelentkeztem, és maga az igazgató úr is helyes megtartotta, pedig egy echt zsidó ember volt az öreg úr, és nagyon jónak találta az én gondolatomat. Mellém állt mindenben, amire szükségem volt, segített. Megértettem, és azért is ma is emlékszem arra az igére, ami nagyon sokat jelent, és ez nem máshol van, ugye, mint a példabeszédek könyvében, mikor az Úr jó akarattal van valakinek utához, még az ő ellenségeit is jó akaróivá teszi. Nem volt ellenségem, sem a Jenő bácsi az igazgató, sem senki más ebben a kérdésben, de az a bizonyosság, hogy igen, hogyha ez az Úrtól van, akkor velem lesz, segíteni fog, és 22 éves koromban elmentem, és első éves teológa lettem. Budapesten a teológián. Igen ám, de még mindig a Krisztust követni akaró élet, a neki engedelmeskedni akaró élet engedte felnőni az énjét, magyarul én, aki szájjal hirdettem, hogy én az Úr gyermeke vagyok, aki szájjal bizonyságot tettem arról, hogy nekem ő az első, akkor, amikor egy fölöttem másodéven járó fiatalember szünetekben meg-megtalált, mindig előadások közti szünetben, Aztán hazakísért, mert a lányok akkor még nem kollégiumban laktak, sőt, talán most sem, hanem kint albérletekben. És megkérdeztem, hogy ezt miért csinálja. Hát én szeretném tovább folytatni a tanulmányaimat. Ő komolyan gondolta, mondta. Arra én döntöttem. Én döntöttem. Mégpedig azt döntöttem, hogy rendben van, ha ez így van, akkor én egy lelkésznek a felesége leszek, ehhez tökéletesen fölösleges, hogy én ezt a teológiai 5 évet végigjárjam, mert akkor még csak 5 év volt, teljesen fölösleges. Én majd, míg ő befejezi, majd szépen anyagilag megteremtem közös életünk alapját, anyagilag. Magyarul elmegyek dolgozni, aztán beszerzem, amit be kell, megalapozom a mi közös életünket. Hát testvérek, Isten nélküli döntés volt ez mindenképpen, mert nem kérdeztem meg az Urat, de ez csak folytatása volt valaminek, mégpedig annak volt folytatása, hogy én az Isten gyermeke hajlamos voltam, hajlandó voltam fele másigába belemenni. Hajlandó voltam, mert azt mondtam, nem az Úr gyermeke? Majd én megtérítem, ugye? Majd én. Ez az egyik. A másik pedig, hát az bőven elég, hogy egy lelkész, és én pedig az Úr gyermeke, igaz, hogy olyan, amilyen, de hát ez elég lesz így. Tehát folytatás volt ez, folytatása ennek az első engedetlen lépésnek. Mikor kiderült, mert komolyan vettük egymást, már amennyire én igen, ő kevésbé, de végül is felesége lettem. Felesége lettem, és a felemás igának a keservét hosszú éveken keresztül egy egyre jobban alkoholizáló ember mellett meg kellett tapasztaljam. Meg kellett tapasztaljam. És miközben ő ezen a lejtőn csúszott lefelé, azon közben én is egyre inkább megkeseredtem, éltem én az igével. Helyette sokszor szolgáltam, bibliaórát tartottam, sőt, amikor kellett Isten tiszteletet, pedig jogosult, nem voltam rá. Megtettem sok mindent, de keserűség volt bennem, és sokszor gyilkos gondolatok is megfordultak a fejemben. Megvallom néktek őszintén. Tehát egyre keserűbbé váltam, és már azon voltam, hogy nem leszek tekintettel se családra, se egyházra, se erre, se arra, ő magára se, magamra se. Megyek. Megyek. De még rendbe teszem a környezetét, ne úgy hagyjam már ott, mint aki elmenekült és mindent hagyott maga mögött. És akkor azt mondta az Úr, elég. Elég. Ez már a 70-es évek vége volt. Elég. Említette valaki, hogy járt nálunk annak idején Örkényben. Igen. Járt nálunk Örkényben, de már nem annál az embernél, akivel én hosszú éveket együtt töltöttem megkeseredve, hanem annál az embernél nálunk, aki új életet nyert. Mert amikor az Úr kimondta, hogy elég, igaz, hogy 1 évet elblitzelt hazugsággal egyébben, de a következő esztendőben mégiscsak elment egy csendes hétre. És az Úr azt mondta neki, hogy szereti őt, megszabadítja őt, új élettel ajándékozza meg. És ő szabad lett. Értsétek úgy, hogy a bűneitől, a pohártól, a cigarettától, egy parázna életmódtól, mindentől. Mindentől. Szabad lett. És az az ember, aki addig színből hirdette, mert elvégezte a teológiát, na, arról se beszéljünk, hogy hogyan, de nem az ő életéről, a magaméről kell beszéljek. Ugye? Szóval, ő lelkész volt, jól tudott beszélni. Szépen. De színből mondta, és ezek után az újjászületett ember tele Krisztussal már szívből hirdette Az Úr egy kicsit pihentette, és utána Iszákos mentő misszió, határon belüli, határon túli evangelizációk sorozata. Sokszor két hétig se láttam. És az Úr megengedte nekem, hogy most már nem tűzoltásként, nem úgy, hogy jaj, ki ne derüljön, ez se vagy az se, és legyen meg minden úgy, ahogy kell, adminisztrációtól elkezdve, most már nem ezért, hanem lehetőségként szolgálhatsz nekem, ugyanis, mikor ő megújult rákövetkezendő évben, az Úr elkészítette az én megújulásomat is. Elkészítette, szükségem volt rá. Megvallani az addigit, és kérni a szabadulást és a megújítást, és az Úr megadta. Megadta. Valami mást is adott akkor, mert eljött az az időszak, amikor úgy döntött, hogy 19 év után elküldelek titeket más feladatra. De előtte? Előtte történt az, ez a 80-as évek közepe volt, megindult a levelező teológiai oktatás. Jött hozzánk X, jött hozzánk Y, telefonon, így úgy, amúgy, hogy levelező hallgató, teológia, levelező szak, állandóan. Mondtam a férjemnek, nem is tudom már, hogy egy reggeli közösségünk alkalmával mikor, hogy nem tudom, miért kell nekem állandóan ezt hallani. Azt mondta, kérdezd meg az Urat. Megkérdeztem az Urat. És akkor kaptam egy igét, valamit hatalmadban van cselekedni, erőt szerint azt cselekedd. Igen. A Prédikátor könyve 9. fejezetéből megértettem. Július 13-a volt akkor. Egy hétköznapi nap. És azt mondtam, igen, Uram. És elkezdtem, felvettek, elkezdtem, elsőtől fogva. Ugye megvoltak az emlékeim héber és görög alapokról, igeragozásról, főnévragozásról, mindenről. Bár hosszú idő telt el, 58-tól, na, szóval nem számolunk annyit, mert kicsikét túl sok lesz a számokból. Mégis az Úr kegyelmes volt, és úgy vehettem föl a szakokat, mindent, hogy kevesen tehették ezt meg, mert csak olyan gyors talpalóként végezték el sokan ezt a levelező szakot, ezt a teológiát, de megadta az Úr, hogy hűséggel végigjárhattam. Eljött az az idő, hogy ezen közben, még nem végeztem, egyik februári napon 86-ban régi ismerősök bukkantak fel. Férjem István gimnáziumban érettségizett, de előzőleg a Lónyaiba járt, és régi lónyaisok megjelentek a templom ajtóba, és azt mondták, hogy azért jöttek tulajdonképpen, mert elmegy a lelkész, Pomász Budakalász Csobánkáról, bemegy a teológiára okítani, professzorkodik már most is, helyébe szeretnének bennünket meghívni. Na hát, ez megdobogtatta a szívünket. Én ugye itt nőttem fel, pesti születésünként Szentendrén, itt is laktunk, ott is, de Szentendre volt valahogy a bázis. De jó, ezt akarja az Úr, ide, az életünk utolsó harmadára, vagy nem tudom én mennyire. Na de megkérdezzük az Urat. És ekkor történt valami meglepő, nem is annyira nekem jól jött, de a férjemnek. Kaptam azt, hogy elküldelek titeket. Én kaptam. Együtt olvastuk az igéket, de volt olyan kis könyvecske, amit nem együtt olvastunk fel esetleg, de én megértettem, hogy igen, az Úr szólt, mondtam is neki. És nézett rám, hogy neked? Hát én, engem hívtak meg, tulajdonképpen te még hol vagy? Te még senki vagy! Te még senki! Nos, telt múlt az idő. Itt is eltelt 2 év. Nem sorolom, hogy hogyan, de 2 év múlva januárban tudtunk beköltözni az úgy, ahogy felújított parókiára, Pomázra. És attól fogva 18 és fél évig voltam én ott, neki csak 11 esztendő adatot ebből az időből. Nos, eljött az az idő, amikor is készen voltam. 93-ban már fel is szenteltek, és ez azért fontos megjegyeznem, mert önálló parókussá csak felszentelt lelkészt lehet megválasztani. Aki nincs felszentelve, abból nem lehet önálló parókus lelkész. Ugyanis 93-ban, amikor én már Csakunta kész voltam, akkor ő beteg lett. 6 éven keresztül. 3 évig nyűztük a kórházakat ezzel, azzal, amazzal, hogy aztán egy pici szünet után kiderüljön, hogy van itt nagyobb is. És újabb 3 év után elment a mennyei hazába. Elment, de ameddig tehette, hűségesen szolgálta az urat, sokszor beteg ágyában, telefonon keresztül elment. Míg volt, addig kezdetben megosztottuk a feladatokat. Akkor már volt autó, amivel lehetett hozni, vinni őt, és azt is megszerveztük, hogy a 3 gyülekezetben hogy legyenek a dolgok, ki, hol, merre. Ha ő nem bírja a kezelések miatt, akkor én már is beugorhatok, mert mindig ugyanaz az ige volt. Persze nem ugyanazt mondtuk el, de mindig. Igen. Az Úr kegyelmes volt. Szép időket adott, mégpedig szép időket azért, mert az ember megtapasztalta azt, mai napig nem tudom emberi ésszel felfogni, hogy lehetett abban a sok iskolában, ami ott volt, hittanórákat tartani. A 3 gyülekezetben bibliaórákat, plusz egy kórházi bibliaórát, plusz egy pszichiátrián a bibliaórát. Ezekre mindre készülni, néha az ifibe bemenni, presbiteri gyűléseket tartani. Hogy lehetett a kórházig szaladni, meg haza, magánéletet élni, kimosni, amit ki kell, megfőzni, amit meg kell? Hogy lehetett? Amikor meghalt egy asszony 2 házzal odébb, aki elvesztette a férjét, azt mondta nekem egy beszélgetés alkalmával, könnyű magának! Testvére, könnyű volt. Könnyű volt! Nem azért, mert jaj, de férfias jellem vagyok, akinek a vállai mi mindent elbírnak, hanem mert az Úr ott volt velem, és ő vitte a terheim nagy részét. Nekem is jutott. Én letettem a fejem, már aludtam. Letettem a fejem, már aludtam. Nos, könnyű, könnyű. De azért volt könnyű végeredményben, halála után is, mert megértettem, az Ézsaiás könyve 54. fejezetéből, mert férjed a te teremtőd. Igen. Férjed a te teremtőd. Sokkal gyengédebb volt, sokkal odafigyelőbb volt hozzám, mint bárki ezen a világon. Az én Uram, ahogy mindent elkészített, ahogy mindenütt megóvott, ahogy vezetett, ahogy súgott. Nem úgy, megint mondom, hogy hangot hallottam volna, hanem jött egy gondolat, és én abban a tudatban élhettem. Uram, rád bíztam magam, és tudom, hogy te komolyan vettél engem, és amire szükségem van, azt megadod. Megadod. Te tudod, hogy hogyan. Én meg várom. És megtapasztaltam, megadta. Megadta. Rengeteg epizódot tudnék elmondani, nem mondok. Semmiképpen sem mondom el, mert akkor még, ahogy hallottam, tegnap is voltak, akik 10:45-kor is még beszélgettek, de szóval akkor lehet, hogy mi reggelig itt lennénk, de nem. Lassan befejezem. Befejezem, mert megkaptam, hogy 3/4 óra legyen. Hát egy picit több lesz, de csak egy picivel. Nos, testvérek, 99-ben végül is egyhangulag a 3 gyülekezet megválasztott engem lelki pásztorának. Nem kellett egyedül lennem ezen időszak alatt, mert mindig voltak mellettem. Először csak teológusok, így tudtuk megoldani, későbbiekben lettek beosztottaim, akik közül ma az egyik Újpest belsővárosi lelkipásztor, a másik törökőri lelkipásztor, úgyhogy márkás emberek voltak, akik tőlem odébb mehettek, sőt, Pécerre került, Csénagy János is, aki egy fél évig ugyancsak azért beosztottam volt. Jó volt velük együtt dolgozni. És látjátok, sokszor én az a szegény kis szemüveges, ronda kislány, vagy csúf kislány, akinek tartottam egy életen át valahol mégiscsak magamat, ilyen megtiszteltetést kaptam az Úrtól. Megtiszteltetés, hogy emberek fölött is lehettem főnök. És megtiszteltetés abban, hogy 32 tagú presbitérium fölött, az egy szál nő, én magam, építhettük a három gyülekezet épületeit sorba. Megépült a budakalászi templom, a gyülekezeti ház kétszintesre fölül, parókia alul az, 2005-ben levált. Így került oda Csénagy János. De előtte, és azért volt csak fél év közös munkánk, igen, aztán megépítettük a pomázi templom tetejét, mennyezetét, körbekarikába a vízelvezető árkot, új gyülekezeti házat, aztán Csobánkán is, új imaházat, új kiszolgáló helyiségeket, sorba mindent. És oly módon, hogy egy görve utat se vállaltunk föl, semmiféle ajánlatra, hanem az Úr kegyelméből egyenesen tisztán tehettük a dolgunkat. Csodákat éltünk meg, én magam is csodákat. De a valamikori alföldi homokon való biciklizés 19 esztendeig, aztán az a 18 és fél év itten, amikor sokszor gyalog futottam egyik iskolába a másikba, mert az autó neki kellett, akkor még tudott vezetni, bizony elkoptam. És amikor közeledett a megadott határidő, hogy 70 éves korában menjen nyugdíjba a lelkész, hagyja ott a gyülekezetet, jó, akkor megyek. Lehetne még egy év, sőt, még egy év, ha a gyülekezet presbitérium ezt jóvá hagyja. Nem. Köszönöm, Uram, hogy eddig elhoztál. És így aztán 2006-ban már elhagytam Pomázt, és pesti lakos lettem. 18. kerületben élek, és hálát adok Istennek, ott vagyok. Elkoptam tehát. Eljött az az idő, hogy műtétek sorozata várt rám. Túljutottam rajtuk egyiken is, másikon is, közben megadatott az, hogy csak-csak szolgálhattam, pedig én úgy gondoltam, nyugdíjba megyek, akkor annyi. Én most már nyugodtan lehetek öreg, nyugodtan nyöghetek, nekem semmi feladatom. Nem ez lett. Még műtét előtt a gyülekezet lelkész, ahol vagyok, Erzsike, mikor fog szolgálni? Úgy szeretnénk, ha szolgálna. Hát mondom, majd ha az Úr megadja a lehetőségét. A felesége is mondta, hagyd már, hát legalább a műtéten hagyjusson túl. Na, megvolt, de megengedte az Úr, hogy otthonra találtam ebben a gyülekezetben. És mentek a napok egyik a másik után. De itt elfelejtettem valamit elmondani, amit nagyon fontosnak tartok. Ezt nem írtam ki, ezt az igét. Tudom fejből, de azért jobb, hogyha bötűről bötűre olvasom föl. Mert még teológa voltam, amikor egy hét volt hátra a kolokviumos időből, és nekem még négy kolokviumom volt hátra. Azt mondtam, Uram, úgy látszik, én akartam oda menni a teológiára, mégiscsak valaki akartam menni. Én kész vagyok abba hagyni, lezárom ezt a fél évet, mert ez fél év volt, és aztán abba hagyom. Ezt olyan tiszta, nyugodt szívvel mondtam ki neki, egy januári csütörtök reggel, a konyhába 4:30, és itt benne volt az ujjam a Bibliámba, hogy ez a napi ige, majd mindjárt olvasom. Aztán elolvastam, figyeljetek. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, Tőled el nem távozik. Most is fontos jön. Míglán elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. Látjátok? Nos, eljött 2017. Március 9-e. Végre, sok hónap után, bal oldalom, amelyik már szinte használhatatlan volt, kétoldali csípőprotézisem volt, műtétem 6-ban és 7-ben. Szóval ez már használhatatlan volt. 9-én megműtöttek, 10-én reggel arra ébredtem az intenzíven, hogy nem mozog a bal oldalam. Semmi. Valahol a lábom feje, mintha. No. Teltek múltak a hetek, a hónapok. Eljött az az idő, hogy már fölhúztam magam valahogy, ülni tudtam. Aztán még meg is fordultam az ágyban. És ma, ha rám néztek, látjátok, följöttem. Följöttem a bot segítségével, meg a korlát segítségével. Ugyanis valóban úgy van, és nem Lenint idézem, de azt kell, hogy mondjam, ez az ige, amit felolvastam, ez élt az én életemben, él jelenleg, és a jövendőben is élni fog, valóság lesz számomra, hogy mindaddig, amíg el nem végzem az Úr háza szolgálatának minden művét, és azt én nem tudom, mennyi lesz az, azt az Úr tudja. Addig engem talpon fog tartani, ezelőtt, május elején, ebbe az évbe, még nem tudtam így megállni. Mondtam, hogy nem vállalok szószéki szolgálatot. De fölviszünk széket, meg egyedek. Nem, majd ha az Úr megengedi. És akkor egy csendes héten végig megengedte, hogy így álltam. És azt mondtam, most már Uram, köszönöm, akkor ez volt a főpróba. Ez volt a főpróba. És én áldom az Urat. Változatlanul, mert igazán boldoggá tesz az, hogy én az ő gyermekeként élhetek, és ő pedig mindenné lett az én életemben. Köszönöm, hogy meghallgattak a testvérek, és most hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. És imádság után még majd egy verset fel fogok olvasni. Uram, áldalak és magasztallak téged, és hiszem, hogy mindaz, ami elhangzott, rólad beszélt. Én csak valahol ott egy szürke pontként részt vettem ebben az egész nagy műben, amit te egy emberen és egy emberen keresztül végbe vihettél. Köszönöm, Uram, hogy ez nem egyedi eset. Te, ha valakinek ott vagy az életébe, bekopogtatsz, ő beengedi magához a te igédet, téged, magadat, akkor te ott munkálkodsz, és bármennyire is ott van a gonosz is, az érzések, a gondolatok, a sátán eszközeivé válóak különösen, akkor is győzelemre te viszed az ügyedet. Áldalak ezért, Uram, és köszönöm, hogy mindazok, akik itt vannak, talán bizonyosságot nyertek arra, jó rád bízni magukat. Jó mindent veled megbeszélni, jó egyedül veled. Áldalak tehát, Uram, még egyszer, és várom, milyen meglepetéseket tartogatsz még az én számomra. Amen. Na, majd énekelünk is, de most a vers. Nem tudom, ki írta, miután erről a tájról, nem erről, Técelről, honnan? Fotról kaptam. Íróját nem ismerem, lehet, hogy van, aki hallotta. Köszönöm az életem. Köszönöm az életem, a sok-sok csodát. Elhordoztad a szívem tengernyi baját. Köszönöm a napokat, oly sok ragyogót, fáradt pillanatokat, feléd mutatót. Leborulva köszönöm a rosszat s a jót. Ha könnyes volt a szemem, neked mondtam el, gyógyítottad a sebem, úgy viselted el. Újra kezdted a lapot, nem volt rajta folt, nem róttad fel a gonoszt, bűnbánat, ha volt. Leborulva köszönöm a rosszat s a jót. Köszönöm az éveket, a megtartatást, a türelmes szívedet, a simogatást. Köszönöm az örömöt, a sok-sok erőt, a megáldott életet, kezedben levőt. Leborulva köszönöm a múltat és a jövőt.